Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Földes András, a telex.hu újságírója már megint szembehaladt a forgalommal, akkor ment Pakisztánon keresztül Afganisztánban, amikor mindenki eljött onnan. Ez az út számtalan friss információt hoz felszínre, és számtalan dilemmát, például azt, hogy egy európai újságíró mit kereshet ott, és hogy dolgozhat ott úgy, hogy annak haszna legyen. András, miért mentél oda?
Üdvözlöm a hallgatókat. A legalapvetőbb ilyen újságírói ösztön az, ami ezekre a helyekre hajt. Ez egy nagyon izgalmas terület, ahol a nyugati országok ugye egy eddig nem ismert, vagy nem jellemző kihívással néztek szembe, és meglehetősen felemás módon távozott onnan tulajdonképpen ez a nyugati koalíció. És érdekelt, hogy valóban mekkora káosz maradt ott utánunk tulajdonképpen, mennyire veszélyes a talibán, hogyan is kell ezt elképzelni, és ugye egy olyan pillanatban mentem, amikor a talibán tulajdonképpen magára zárt ennek az országnak az ajtaját, amikor elment minden külföldi megfigyelő, hirtelen sem is fül nélkül maradtunk, és érdekelt, hogy valóban visszacsúszik ez az ország a középkori viszonyok közé, és egyáltalán hogyan kell elképzelni ezt a helyzetet, amit magunk után hagytunk. Nagyon sok morális kérdést is felvetett ugye a nyugati országok szempontjából ez a helyzet, hiszen ott volt egy olyan koalíció, aminek tulajdonképpen Magyarország is a tagja volt, segítettünk egy ideig egy nemzetet, majd, és itt jön a kérdés, például magukra hagytuk őket, vagy hagytuk őket a saját maguk módján élni. Tehát nagyon sok olyan kérdés volt, amire nem lehetett másik választ kapni, mint hogy elmenjek oda, annyira friss volt a szituáció, hogy tulajdonképpen a BBC-ből sem lehetett többet megtudni, mint a kósza hírek. És akkor határoztam el, hogy elmegyek, és ezt saját szememmel nézem meg, hogyan kell elképzelni ezt az országot, és ez tulajdonképpen amiatt is nagyon izgalmas volt, mert tényleg a világsajtó első vonalában dolgozhattam, tehát azok az információk, amiket én hozzájutottam, azok nagyjából akkor jelentek meg a jelentősebb oldalakon a világsajtóban, amikor nálunk a Telexen együtt dolgoztak valahogy párhuzamosan a vezető hírportálokkal. Azért ugye, mert voltam ott, amikor tulajdonképpen megkezdődött az országnak ez a saját és történelme már a 20 éves intervenció után.
Az emberekben önkéntelenül felmerül a gyanakvás, hogy milyen információkhoz lehet hozzájutni, mennyire hitelesek és milyen áron, amikor ilyen teljes lezárás van. Mi kell ahhoz, hogy bejusson ebbe az országba az ember, és ahhoz, és mennyire dolgozhat szabadon?
Nagyon izgalmas kérdés, és nagyon izgalmas a helyzet, azért annyira nem misztikus a dolog, hogyha az ember már a helyszínen van. Tehát ez is ugye az egyik vonzata annak, ami miatt mentem, hogy hogyan is néz ki egy lezárt ország, és mennyire lehet ott szabadon dolgozni. Valahogy a visszajelzésekből nekem úgy tűnik, hogy sokaknak az, aki alakult ki a fejében, hogy ez egy ilyen Észak-Korea típusú totális diktatúra. És emiatt jöttek egyes, de azért inkább azt mondom, hogy kevésbé jellemző forrásokból gyanakvások, hogy hogyan lehet oda bejutni, és hogyan lehet oda dolgozni. Most az észak-koreai típusú ilyen totális diktatúrának éppen az ellenkezője az, ami ott az ember talál. Tehát a probléma nem azzal van, hogy mindent kontrollál az állam, hanem azzal, hogy gyakorlatilag semmit. Tehát Afganisztánra amúgy is egy ilyen törzsi, széttüredezett társadalmi és politikai struktúra jellemző, amit most még egyel megdobott az a helyzet, hogy hirtelen hatalmi vákum jelentkezett az amerikai vagy szövetséges csapatok elvonulása után, mert elnyomult nagyon gyorsan a talibán, de még nem alakult ki az államrendszer. Tehát tulajdonképpen egy kaotikus helyzetben érkezett az ember, aminek így elmondva már ilyen anekdotikus, sőt, akár szórakoztató vonzatai is vannak, bejutni teljesen random ügymenet során lehetett. Például szereznem kellett egy afgán vízumot, amit az afgán követségen állítottak ki, amely állítólag már nem működött.
Bementél a követség, és mondtad, hogy jó napot kívánok, Földes András vagyok, a telex.hu újságírója, kérek egy vízumot. Ez így történt?
Nagyjából így, az leszámítva, hogy ez a követség egy már nem létező kormánynak a megbízásából működik. Tehát van Pakisztánban, a szomszédos Pakisztánban egy afgán követség, ahol olyanok dolgoznak, akiket az elzavart kormány, vagy elmenekült kormány tisztségviselői neveztek ki. Hát ezek az emberek már valójában semmilyen hatalommal nem rendelkeznek, de mégis valamiért beindították az üzenetet, és ők kiállítanak ki.
Ezt honnan tudtad, hogy van egy ilyen nagykövetség?
Ezt ilyen újságírós plexákból került ki.
És akkor írtál egy ilyen... Írtál egy ilyen levelet próbacseresznye alapon, hogy hát had, és honnan tudtad, hogy ha adnak is egy ilyen vízumot, és elmész vele Pakisztánba, mert Pakisztán felül jutottál be Afganisztánba, akkor tényleg be fognak engedni a nem létező kormány, már nem hivatalos vízumával, a kormányt váltó ellenséges erők.
Ez sokkal bonyolultabb ennél, ugyanis úgy mentem ki, hogy semmilyen információt, semmilyen biztos információt nem sikerült szerezni, egyszerűen eljutottam Pakisztánba. Ott szereztem ezt a fülest tulajdonképpen, hogy menjek el az afgán követségre, elmentem az afgán követségre, ott egymást taposták az újságírók. Nekem sikerült két nap alatt tulajdonképpen egy bejutáshoz szükséges ilyen papírfetnit szerezni, aztán beszélgettem benn a követségen konzullal, és kaptam egy vízumot. Amivel még mindig nem tudtam, hogy mit lehet kicsinálni, és aztán kiderült, hogy ez a vízum nem is Afganisztánba kell, hanem ahhoz, hogy a pakisztániak, akik nagyon őrzik a határt, kiengedjenek Pakisztánból.
Afganisztán.
Tehát teljesen káos, igazából talán nem is annyira mutatnám a nézőket, vagy hallgatókat, azzal pontosan, hogy volt az ügymenet, ami, vagy a te általad nagyon helyesen feltett kérdés szempontjából, annyira lényeges, hogy teljes káos volt már a bejutásnál is. Tehát nem egy agyon ellenőrzött rendszeren kellett bemennünk, hanem egy teljesen esetlegesen működő, kaotikus és valójában felelősökkel nem rendeltető államba kellett bejutnunk, aminek aztán az egyik ilyen érdekes vonzata volt, hogy miután bejutottam Afganisztánba, az első 5 percben elfogott a Talibán, mert kért egy olyan papírt, ami nekem nem volt, a Talibán előjárói által kiállított belépési papír, vagy utazási jogosultsági papír, amelyet egyesektől kértek, másoktól nem. Én párhuzamosan egy egyiptomi újságíróval utaztam, szétváltunk a határon, később kapcsolatban maradtunk interneten keresztül, és siván átjutott, azt mondták, hogy tőle nem kértek semmilyen papírt. Engem viszont a fixeremmel együtt bezártak egy ilyen helyőrségre ott a határ afganisztáni oldalán, és tulajdonképpen nagyon hosszas intézkedés után csak akkor engedtek ki, amikor a fixerem, a tolmácsom, a segítőm elérte, hogy Kabulból személyesen jöjjenek értünk, és mondják meg, hogy igen, én nem valami veszélyes alak vagyok, és szabad engedtek. Tehát a munkára nem az volt a jellemző, hogy nekem itt valami egészen elképesztő, szoros tálib kapcsolatokkal kellett rendelkezni, és a tálibok kísérgetése mellett kiszedni a megfelelő információt a helyzetből, hanem tulajdonképpen teljesen szabadjára voltam engedve, oda mehettem, ahova akartam, és akkor néha akadályoztak, néha meglepő helyeken nem. Tehát, hogy egy teljes szétesettségben lévő országot láttam, ahol inkább abból volt a veszély, hogy engem váratlan helyről érhetnek olyan támadások, amely támadásoknak igazából nincs is központi, amely támadásokhoz nem fűződik központi érdek, nincsen az, hogy engem a hatalom központilag korlátozta.
Mikor ilyen terepre készül az ember, akkor mindenféle forgatókönyveket állít fel, hogy melyek a lehetséges helyzetek, és arra milyen reakciókat kell adni. Neked milyen forgatókönyv volt a fejedben, amikor elindultál?
Nekem annyira nem volt forgatókönyv a fejemben, mert nem tudtam, hogy mire lehet számítani.
De azt azért tudtad, hogy ebben az országban a legmagasabb a megölt újságírók száma, hogy nagyon sokan elmentek, hogy itt teljesen másképpen kell dolgozni, mint bárhol máshol. Tehát azért ilyesmi volt?
Igen. Hát azt kell tudni, hogy én nagyon sokat utaztam ezen a környéken. Afganisztánban ugye nem voltam, de én kora egyetemista koromtól szenvedélyesen szeretem ezt a zónát, és Pakisztánban, és Iránban is nagyon sokat voltam, és a határzónában is nagyon sokat voltam, ahol rengeteg afgán él már tulajdonképpen évtizedek, vagy akár azt is lehet, hogy évszázadok óta, mert ugye itt a pastunékről van szó, tehát én ismertem ennek a környéknek a működését, az alapvető szabályokat, a szokásokat, tudtam, hogy hogyan működnek a dolgok, tehát én azért nem úgy mentem oda, hogy nagy meglehetésekre számítottam, és akár ilyen szempontból, tehát tudtam, hogy hogy megy nagyjából az ügymenet, hogyan kell emberekkel beszélni, hogyan kell kommunikálni, hogyan reagálnak dolgokra, hogyha az ember először megy egy ilyen kultúrába, akkor nagyon sok meglehetés és sok éri. Én ezeken már túl voltam, tehát tudtam, hogy hogyan kell működni ahhoz, hogy a mindennapok szintjén akár kaotikus helyzeteket is megölje. És ebből a szempontból nem volt szükségem nagyon forgatókönyvekre, azt tudtam, hogy föld közelbe szeretnék maradni, tehát az emberekkel, a mindennapi emberek közelébe szeretnék maradni. Ennek két oka is van, az egyik az, hogy engem ez érdekel, tehát az újságírói megközelítésem is inkább az, hogy a szituáció, a mindennapi élet, a mindennapi reakciók szempontjából mutatom be, hiszen ez viszi közel például a magyar olvasókhoz és nézőkhöz Afganisztán valóságát. Tehát engem ez jobban érdekel, mint az, hogy leüljek két pálit vezetővel a szólba mondják nekem az ő nyilatkozatokat, hogy elmenjek a sajtótájékoztatóra. Másrészt, hogyha az ember ilyen mindennapi környezetben van, és személyes kapcsolatok mentén alakítja az útját, akkor azért az sokkal kevésbé veszélyesebb, mert ez egy nagyon vendégszerető nép. És hogyha személyes kapcsolatok alakulnak ki, akkor nagyon sokszor az ő segítségükkel lehet tovább mozdulni és megoldani helyzeteket. És ez egyébként működött is sok.
Ez azt a veszélyt rejti magába, hogy te azt írod, amit meg akarnak mutatni, és nem azt, amit el akarnak rejteni. Na de hát kérdés az, hogy itt bármifélét akarhat-e az nyugati világból érkező újságíró. A legtöbb dilemma azzal kapcsolatban merült fel szakmai körökben, és te is kaptál egy ilyen éles kritikát, hogy árt-e vagy használ az ember akkor, hogyha adatokat közöl, információkat közöl, hogyha bármilyen módon részt vesz itt ebben a kommunikációban?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert itt tulajdonképpen nem mondunk ki egy dolgot, amit körbe táncolunk. Kaptam egy darab éles kritikát egy engem évek óta támadó és személyes okokból kipécéző újságírókkal, és ezt nagyítjuk föl, mint hogyha ez egy általános vélemény lenne. Én szívesen beszélek erről az egy kritikáról, de azt azért tudni kell, hogy én elég aktív közösségi média felületet működtetek, mind az Instagramon, mind a Facebook oldalamnak 10 000-es látogatottsága van, és kapom a Telekt is nagyon intenzíven prezentálta az anyagaimat, aminek csak az a lényege, hogy nagyon sok olvasói visszajelzést kapok, és az olvasói visszajelzések gyakorlatilag semmilyen szinten nincsenek összhangban ezzel az egy darab kritikával. Tehát én ezt külön választanám most a beszélgetésünk folyamán, csak azért, hogy ne olyanról beszéljünk és nagyítsunk fel témákat, ami esetleg az olvasóban azt az érzést kezdi, hogy itt valami kritikát ezzel kapcsolatban valóban tömeges igényre kellene, tömeges igény folytán kellene megbeszélnünk. Tehát én kimondanám a kérdést, hogy akkor ez mire vonatkozik. Most ennek az engem támadó újságírónak a kritikáit szeretnénk tulajdonképpen átbeszélni, amire én kész vagyok. Vagy pedig, hogy az általános meglátás felől közelítünk, ami szintén egy meglehetősen megalapozott dolog, és mind a kettőre szívesen válaszolok, csak hogy...
Én nem szeretném túldimenzionálni, meg nem is akarok olyasminek teret adni, ami tényleg egy szakmai vita, vagy műhelybeszélgetések tárgya lehet. Csak egyszerűen arra szeretnék rávilágítani, hogy annyira képlékeny ez a helyzet, ami most Afganisztánban van, annyira kitett ott nagyon sok ember, hogy azok az alapelvek, amiket általában követünk, a személyiségi jogok védelme, az információ, a forrásvédelem, azok teljesen más kontextusba kerülnek. És miközben tényleg nagyon fontos az, amit mondasz, és ez lenne a cél, hogy kapjunk egy közvetlen képet erről a kaotikus helyzetről, aközben újra kell gondolni tényleg, hogy ezt hogy lehet ezeket az alapelveket fenntartani és biztosítani.
Ez teljesen így van. Amiatt hoztam be ezt a kritikát, mert, és akkor itt most újra hangsúlyoznám, hogy ez az egy darab újságírónak saját véleménye, amivel hát szintén lehet foglalkozni, és tanulságos. Az ő véleménye azon alapszik, hogy ő jól beállt arab diktatúrákból tudósított még annó, mielőtt kiszorult volna a magyar sajtóból. És ő például ismeri Szíriát és Egyiptomot, ahol nagyon erős központi diktatúra uralkodott, és ezen központi diktatúra veszélyeztethette az egyes alanyok életét azáltal, hogy egy jól működő titkos szolgálat segítségével felkutathatta ezeknek az alanyoknak, megszólaló alanyoknak a helyét, helyzetét, és ott utána retorziókat alkalmazhatok. Illetőleg jellemző volt, hogy egyes újságírókat, és én ilyen újságírókról egyébként még annó az előző lapokban írtam is, megvezettek, és tulajdonképpen vidám és boldog újságírói túrákra vitték el őket, megvezette őket azáltal, hogy azt higgyék, hogy ez a valóság nem pedig egy a kormány által tervezett tulajdonképpen ilyen propaganda. És ez tulajdonképpen, amit a beszélgetésünk elején mondtam, ez az Észak-Korea jellegű, ilyen erősen meghatározott és erősen kézben tartott hozzáállás, diktatórikus hozzáállás is. A beszélgetésünk elején emiatt tulajdonképpen egy kicsit hangsúlyoztam is, hogy Afganisztán az ennek a skálának a ellentétes végén van a lehető legtávolabb ettől. Tehát itt nem az a jellemző, hogy a központi kormányzat megpróbálná tulajdonképpen befolyásolni az újságírót és egy szebb képet kialakítani az országról, hanem itt az a jellemző, hogy egyáltalán nem tud a központi kormányzat még a saját munkatársaival sem kapcsolatot tartani. Tehát és innentől kezdve Gellert kapott ez az egész beszélgetés, mert hogy mármint az újságíróval, mert hogy ő ugye amiatt féltett megszólalókat, mert hogy mit fog szólni a központi kormányzat, ami egyébként Szíriában, Egyiptomban és Észak-Koreában valóban probléma lehetne, és hogyan vezeti meg az újságírót a központi kormányzat, miközben Afganisztánban olyan a helyzet, például az én példám, hogy ugye én megkaptam ezt a szabadító levelet elküldőknek e-mailen, vagy WhatsAppon, azt nem fogadta el a helyőrség parancsnoka, mert ő volt a tehelyi kis király. Akkor a fixerem elérte, hogy a minisztériumból hívják föl, hogy igen, itt van ez az újságíró, ő valóban újságíró, és nem külföldi kém. Engedjék ki, mostantól hagyd dolgozzon szabadon. Nem engedte ki minket, és ott állt meglehetősen kétségbeestesten, és dühötten a vezetőm, hogy ő bármit csinál, a feletteseinek nem hajlandó engedelmeskedni ez az ember, aki ugye két hete vette át ott a parancsnokságot, vagy egy hónapja, és ő azt gondolta, hogy ő ott a törzsfőnök azon a vidéken, és neki senki nem mondja meg Kabulból, a fővárosból, hogy mit kell csinálni. És aztán személyesen kellett lejönni embereknek ahhoz, hogy mi kiszabaduljunk. És ez az egész, ez, hogyha valaki olvassa az Afganisztánnal kapcsolatos híreket, és ez nagyon vicces és érdekes, akkor ez a nagy politika, az afganisztáni nagy politikában is benne van. Én most írtam egy cikket, amiben az szerepel, hogy a kormány két miniszterek között állítólag háborúskodás történt, és ezt a háborúskodást egészen konkrétan kell érteni, tehát elterjedtek olyan hírek, hogy az egyik miniszter az megsérült. Tehát ott konkrétan ilyen csapatok összecsapásáról van szó. Tehát Afganisztánra nem egy erős központi hatalom jelentő, hanem a teljes szétszűrezettség, amikor senki nem jelent senkinek semmiről, mindenki saját magán dolgozik, és most az a nagy kérdés, hogy sikerül-e ugye az országot összekovácsolni egyetlen működő rendszerét, vagy pedig megmarad annak, ami évszázadokon, évezredeken keresztül mindig volt, törzsek egymással hadakozó, hol együttműködő, hol egymást gyűlölő, ilyen furcsa elege.
Neked ott a terepen milyen érzeted keletkezett, hogy merre halad ez a folyamat?
Ezt nehéz megmondani, ugyanis az érzetem az volt, hogy egy nagyon átmeneti időpontban látogattam meg Afganisztánt, tehát ebből a szempontból egyedi volt és különleges, tehát hogy történelmi szempontból egy nagyon izgalmas pontja ez most az afgán történelemnek, de nem feltétlenül jellemző. Tehát ugye itt pont egy ilyen átmeneti térben voltunk, amikor hirtelen elmentek a külföldi haderők, hirtelen nyert egy helyi szélsőséges hatalom, és a helyi szélsőséges hatalom még kereste magát, a külföldi haderők már nem voltak ott, az emberek pedig egy ilyen pillanatnyi felszabadulást éltek meg, tehát amit én tapasztaltam az országban, és ez nagyon izgalmas volt, ez egy ilyen boldog elengedettség, hogy de jó béke van, tehát ezek az emberek minimum 20, de inkább sokkal több éve nem tapasztaltak olyat, hogy bárhova elutazhatnak az országba, mert éppen nincsenek háborúk, nincsenek harcok. Ugye a külföldi haderők már nincs itt, a talibánok között pedig még nem kezdődött el az a sokak által várt ilyen belső torzsalkodás, ami aztán majd országos méretű arcokhoz is vezethet, vagy pedig itt fellángoló ilyen ellenállásokhoz. Tehát egy pillanat ilyen felszabadulás és boldogságérzés volt a jellemző az országban, amiből aztán bármerre elmozdulhat Afganisztán. Erről egy hosszabb cikket is írtam, amelyet aztán hát így a háttérben mondom csak külpolitikai szakértőkkel tulajdonképpen még ellenőriztettem, vagy megkérdeztem a véleményüket, és így nagyjából mondták, hogy igen, ez nagyjából azok a forgatókönyvek várhatók, amiket felvázoltam, legalábbis most jelenleg, ami azt jelenti, hogy a jövőben mindenképpen valami fajta és valami konfliktus várható az országban, ez egy általános polgárháborútól ilyen robbangatós bizonytalanságig terjedhet, mint aminek már volt például a héten, de hogy ami most van, az nem maradt fönn.
Azért nehéz kezelni, amit mondasz, mert nagyon megrázó volt itt az augusztus végén, szeptember elején az a tudósítás sorozat, ami elöntötte a világ sajtót az Afganisztánból menekülő kétségbe esett emberek képével, üzeneteivel, ezzel nagyon nehéz összeegyeztetni ezeket a tapasztalataidat?
Emellett persze, tehát hogy ez valójában ez az angol helyzetet és az angol szituációt nagyon nehéz európai nyelvre átfordítani, és valószínűleg ez is volt az egyik motiválója annak, hogy motiváló tényező annak, hogy én kimenjek, mert egymásnak ellentmondó hírek és viszonyokról érkeztek jelentések, és ennek az egyik jellemzőjét azt én most itt éppen produkáltam is, és erre nagyon jól rámutattál, hogy valóban, amit elmondtam, ebből azt gondolná az ember, hogy eközben ez ugye egy általunk ismert boldogsággal függ össze, hogy az emberek fellélegeznek. Miközben nem, eközben az országban rettentően nyomott hangulat uralkodik, mert hogy nagyon sokan vesztették el ugye a reményt ahhoz, hogy nyugatos vagy szabadabb életet éljenek. Itt rögtön mondjuk az ország feléről van szó, a nőkről, akiknek a sorsa nagyon valószínű, hogy nem jóra fordul, azáltal, hogy a Talibán veszte át a hatalmat, de ugyanígy itt vannak az értelmiségiek, mindazok, akik tanultak, az egyetemisták, mindazok, akik tulajdonképpen valamifajta szabadabb élet körülményei között képzelték el az életüket, például mondjuk ügyvédek voltak, újságírók voltak, művészetekkel foglalkoztak. Ezek az emberek elsőként élik meg azt, hogy milyen egy kemény vagy radikális iszlamista hatalom, ahol ugye a nők jogai erősen korlátozottak, ahol a szabad vélemény nyilvánítás nem is lehet, és elnyomandó, ahol nincsen világi bíróság, hanem hallási ítélkezés van, és ezek körülmények között az ő életüknek az alapvető elemei rendültek meg, és ezek az emberek próbáltak aztán ugye nagyságban elmenekülni, és próbálnak most is valamiféleképpen kijutni az országból, tehát nagyon nehéz volt úgy sétálni az utcán például, hogy ne jött volna oda valaki, hogy négy szem közt megkérdezze a véleményemet arról, hogy hogyan tudna ő eljutni, hogyan tudnék én segíteni abban, hogy ő kijusson az országból, hogy máshogy terepedjen le. Mindenki elmondta, hogy ők vagy. Hát ez nagyon tragikus tulajdonképpen, mert erről nem lehet itt válaszolni.
Tehát ez az a pont, ahol te nagyon kínos helyzetben kerülsz, mivel te egy privilegizált ember vagy, nyugati ember, aki oda mehetett Pakisztánba, kérhetett vízumot, ki is engedték, tehát hogy értem, hogy bajba voltál.
Persze, hát a privilegizáltságom aztán teljesen egyértelmű volt végig, és hát ezt nem is lehet, és érdemes is kell letagadni. Végtelenül szomorú volt, én nagyon együtt éreztem ezekkel az emberekkel, ugyanakkor nem akartam őket áltatni. Én nem azért voltam ott, ugye erre mindig nagyon figyelek, hogy embereknek segítsek, mint egy szociális munkás, ez egy kegyetlen dolog, tehát az újságíró úgy dolgozik, hogy azért van ott, hogy információt gyűjtsön, és megpróbáljon tiszta és érthető képet formálni arról a helyről, ahol van. Tehát nem éreztem feladatomnak, hogy ezeket az embereket felkészítsem menekültügyi eljárásra. Sokakkal beszéltem, főleg például volt egy sorozatom nőkkel, akik az ottani változásokról saját szempontjukból számoltak be, és ez nagyon megrázó volt, és utána nyilvánvalóan miután kikapcsoltuk a kamerát, még beszélgettünk, és hát ezeknek az nőknek mondtam, hogy teljesen érthető, hogyha ők el akarnak menekülni, de mindenkinek elmondtam, hogy ez rettenetesen nehéz, és hiába vannak erős indokaik, tehát beszéltem például olyan nővel, aki bíróságon volt ügyész, aki jól bizonyíthatóan elvesztette az állását, nem csak mint nő, hanem mint jogi végzettségű személy is hátrányban van.
bocsáss meg,
hogy az új hatalom ellen.
Hogy kötöm a, bocsáss meg, engedd meg, hogy ide közbeszúrjak egy kérdést, hogy és kötöm az ebetakaróhoz, hogy akkor, amikor felvételeket készítettél, akkor nem merült fel, hogy ezek a felvételek rossz kézbe kerülhetnek? Vagy voltak biztonsági intézkedési? Egyszer együtt voltunk egy ilyen krízis újságíró képzésen, ahol külön kitértek erre, hogy ezeket a felvételeket hogy mentsd, hogy tárolt, hogy ne kerüljön olyan rossz kézbe. Ez itt...
Mindjárt válaszolok erre is, tehát, hogy ezeknek a nőknek elmondtam, hogy nagyon nehéz a helyzetük, még akkor is, hogyha megfelelő és nagyon erős indokaik vannak arra, hogy ő menekül státuszt kapjanak bárhol. Elmondtam nekik, hogy nyilvánvalóan hivatalos úton érdemes próbálkozni, ugye két út van az, hogy valahogy elmenekülnek az országból és megpróbálnak eljutni Európába. Ez egyre nehezebb, ismerjük az okokat, illetőleg van a hivatalos út, ami szintén tulajdonképpen egy messze semmi fognak jó találsz, ugyanis ebben az országban már követséget sincsenek, leszámítva a kínait és az orosz, ha jól tudom.
Tehát, nagyon
tehát nincs hol beadni egy menekült kérelmet, ki lehet persze küldeni interneten keresztül valahogy adott esetben mondjuk Berlinbe, vagy Stockholmba, de hogy aztán kérdés, hogy ha csodával határos módon ezt pozitívan is védelják el, hogyan jut ki az a személy az országból, hiszen például még régi közlekedés sincs. Határok le vannak zárva. Tehát az egész egy annyira bonyolult és átláthatatlan káosz, és itt minden egyes esetben most a káoszt azt hangsúlyoznám, hogy nehéz volt bármit is mondani. Visszatérve a nagyon jogos kérdésedre, én ugye közel 10 éve már ilyen konfliktuszónás újságírással foglalkozom, és ennek van nagyon sok ilyen csínya-vinnye, hogy az ember mit csinál a felvételekkel, hogyan menti le 2-3 különböző drive-ra, és tartja ezeket meglehetősen biztonságos helyen. Tehát, hogy a terepen meg is történt, és mondom, a szituáció, és itt igazából nagyon nehéz, mert most megint egy darab újságírónak a kritikájával kell vitatkoznom.
Nem is
volt olyan helyzet, hogy ezt bárki is ellenőrizze, mert nem volt központi korlátozás, tehát még egyszer mondom, nem egy Észak-Korea, Szíria vagy Egyiptom típusú kemény diktatúrát kell elképzelni, hanem egy olyan helyet, ahol nem az a veszély, hogy a központi kormányzat kikutatja az én titkaimat, hanem az, hogy a fegyverhez jutott 16 éves pattanásos tinédzser, akik falkákba kóborolnak vadul ilyen 16-osokkal az utcán, egyszerűen lelő, mert éppen azt gondolja, hogy alakodnak az a kedves, hogyha ő most egy hitetlentől megtartítja a világot. Tehát, hogy a káosz, az utcán uralkodó káosz volt a probléma, nem pedig az, hogy a központi hatalom engem megfigyelte. Attól nem féltem, hogy valaki eljön, kikutatja a szobámat, és azt mondja, hogy akkor mutassam be a felvételt. Uh-huh. Ennek egy későbbi módja, hogy hogyan fogjuk ezt prezentálni, ez teljesen természetes, hogy a nemzetközi standardnek megfelelően a nők arcának a kitakarásával jelennek majd ezek a felvételek meg. Annak ellenére is, hogy ezt senki nem érte, de ez a mi újságírói etikánk, hogy ennek mindenképpen eleget teszünk, ha kérték ezek az emberek, ha nem, mert nem szeretnénk azt a minimális esélyt is megadni, hogy esetleg valaki felismeri ugye, felvételeken a mi interjú alanyainkat, és az aztán később valami fajta rekorszióhoz vezet.
Számtalan nagyon érdekes történeted jelent már meg, és fog megjelenni, úgyhogy mindenkit nagyon kérek, hogy kövesse a Földes András riportjait a Telex oldalán. és be is fogunk linkelni ide már megjelent anyagokat a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, úgyhogy a mesélés részt akkor rád bízom, és hallgatóinkra, hogy követik-e. Annyit mondj meg nekem, látsz-e esélyt arra, hogy visszamenj a közeljövőben, és hogy javuljon az információszolgáltatás? Készülsz-e egy ilyen visszatérésre, mondjuk fél év múlva, egy év múlva?
Én nagyon örülnék, hogyha vissza tudnék menni, mert végtelenül izgalmas hely, és szerintem most ott sok minden alakul az országban, tehát az, amit most láttam, az egyáltalán nem biztos, hogy jellemzi majd a fél évvel későbbi helyzetet. Én nagyon szeretnék visszamenni, ennek tulajdonképpen egyetlen kérdése az, amit meg kell oldani, ez egy nagyon drága mulatság, egy ilyen konfliktuszónás tudósítói út. Ugye én a Telexnél dolgozom, ami csak is olvasói támogatásokból működik, tehát minden kétszer át kell gondolni, hogy mire fordítjuk ezeket a nagy lehető támogatásokat. Most egy olyan áldott állapotban volt alap, hogy ezt lehetővé tették a körülmények, és remélem, hogy fél egy év múlva lesz még ilyen helyzetünk, és fogok tudni tudósítani Afganisztánból. Szerintem mindenképpen kéne, egyrészt annak a világpolitikai vonzatai miatt, másrészt pedig azért, mert hogy Európának és Magyarországnak is valamennyire köze van ahhoz a helyzethez, ami most kialakult, tehát szerintem erkölcsi kötelességünk is figyelni és következtetni esetleket.
Hát én abban bízom, hogy az olvasói támogatás és szolidaritás csak erősödik, hogyha a te riportjaidat olvassák, úgyhogy olvassák és hallgassák, Földes Andrást is nézzék. Nagyon jó videós újságíró. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és legyél még sokszor sok ilyen fontos út után. Köszönöm, András!
Én köszönöm a kérdéseket. Ez volt beszélgetni.
Ez volt az Értsünk szót adása. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Be lesznek linkelve az ígért anyagok. Véleményüket, hozzászólásaikat írják meg nekünk, vagy a rádió honlapjára, vagy a Földes András Facebook oldalára, vagy akár az én személyes szakmai Facebook oldalamra. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk!